Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg testvéreim hittel és figyelemmel Istennek szent igéjét, amelyet a mai vasárnapra, reménység vasárnapjára, ige hirdetési alapul kaptunk, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumában a 25. fejezetben, a 31. verstől a fejezet végéig a következőképpen. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik, bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztus. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nagy kirándulások után este a magaslesen ültünk. Füleltünk, figyeltünk. A szürkületben szinte már semmit sem láttam, gyorsan sötétedett. Lemondtam már arról, hogy újabb vadat figyelhessek meg. Egyszer csak apu megszólal, látod? Látod ott, ott a kukoricás szélén? Mindenki oda nézett a mutató ujja irányába. Volt a családból, aki szintén látta, vagy látni vélte. Kémleltem tárcsővel is, de hiába. Pedig úgy szerettem volna látni én is. Úgy szerettem volna látni, amit ők láttak. Talán egy vaddisznó fekete hátát. De nem láttam. Volt békésen legelésző őssut a gidájával, akit, vagy amit perceken keresztül figyelhettünk, még szabad szemmel is jól látható volt a szürkület előtt. Volt, hogy csak egy pillanatra bukkant fel a szarvas, de szagot kapott, és aztán vissza menekült az erdőbe. Mi gyerekek azon versenyeztünk, hogy ki lát meg előbb egy erdőből kisettenkedő vadat. Pásztáztuk a környéket. Figyeltünk, füleltünk. Aztán azt is megszoktam, hogy megcsalhat a szem, és megcsalhat a fül. Volt, hogy azt gondoltam, annyira ropogott a vadles alatt a bozótos, azt gondoltam, egészen biztos, hogy valami nagy szarvas fog kijönni nem messze tőlünk, az erdőből, a bozótosból. Aztán kiderült, hogy csak egy madárka neszezett. Vagy volt, hogy azt gondoltam, valami vadat látok ott a messzeségben, de nagyon sokáig nem mozdult, és aztán csak egy szénabogja lett belőle, amikor távcsővel megnéztem jobban. Megcsalhat a szem, megcsalhat a fül. Látod? Ott. De nem láttam. Sokszor nem láttam. Reménység vasárnapján bepillantást nyerhetünk az örökké valóságba. Láthatjuk, hogy mi történik ott. Jézus Krisztus az utolsó időről beszél, az utolsó ítéletről beszél. Elmondja, hogy mi fog történni akkor ott. Jézus Krisztus dicsőségére figyel mindenki, meglátják mindenek. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól. Dicsőségét mindenki meglátja. Egyértelműség lesz, egyértelműség uralkodik majd. Mindenki tudni fogja, hogy ki ül a trónon. Mindenki látni fogja, ami Krisztusunk dicsőségét. Pilinszky Jánosnak van egy gyönyörű négysoros verse. Ezt idézem most. Mire megjössz, az a címe. A pőre örökké valóság, s a tiéd egyedül tiéd. Kezdettől fogva neked készült. E nagyszerű egyszerűség. Jézus Krisztus olyan egyszerűen fogalmaz, és olyan nagyszerűen is egyben. Egyértelmű lesz. Az ő dicsőségét mindenek meglátják majd. Semmi bonyodalom, semmi hezitálás. Jézus pontosan tudja, hogy mire hivatott el. Pontosan tudja, hogy amikor leül dicsősége trónjára, mint egy király, mint egy pásztor, úgy jelenik meg a népek előtt, a juhokat jobb keze felől, a kecskéket bal keze felől állítja majd, mint egy jó pásztor, elválasztja majd a juhokat a kecskéktől. Semmi töprengés, semmi hezitálás. Egészen nyilvánvaló, hogy melyik a juh, és melyik a kecske. Bevallom, irigylem Jézust, irigylem az éles látásáért, a lényeg látásáért. Szétválasztja a népeket, a juhokat és a kecskéket. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket bal keze felől állítja. A jókat jobb keze felől, a rosszakat bal keze felől. Ilyen egyszerű. Mondhatnánk, mi magunk könnyű a pásztornak, hiszen a pásztor ismeri az övéit. Úgy, ahogy János evangélista ír a 10. fejezetében, az enyéim hallgatnak a hangomra, ismerem az enyéimet. A pásztor Palesztinában nagyon könnyen el tudta választani a juhokat a kecskéktől, a juhok fehérek, a kecskék barnák, feketék. Egyértelmű, egyszerű. Nem tévedhet. Pilinszky verse járt a fejemben, mikor készültem a prédikációra. A Mielőtt című verséből idézek most az elejét, az első 4 sort. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra, mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. Egyszerű és egyértelmű. A költő a víziójában a mezítelenségről beszél. Pál apostol is azt mondja egyik igéjében, mezítelenül kell megállnunk majd Isten ítélő széke előtt. Ó nem, nem az Amerikából jövő hóbortra gondol, hogy vállalom az alakom, a felszedett, vagy évek, évtizedek alatt felszedett pár kilót vagy pár tíz kilót, nem showműsorra gondol. Sem a költő, sem Jézus. Isten előtti leplezetlenségünkre. Arra a mezítelenségre, amelyet még annak idején az édenkertben, a paradicsomban nem kellett titkolni. Emlékezzünk rá, Mózes könyvében hogy írja le, mi történt a bűnbeesés után? Az ember észrevette, hogy mezítelen. Addig ez nem zavarta, addig nem volt szükség fügefelevérre, vagy bőrruhára. Az Isten előtt mezítelenül jelent meg, leplezetlenül, úgy, amint van valójában. Egyértelműen és egyszerűen, ahogy megteremtette az Isten. Isten előtti leplezetlenségünkre, hogyha gondolunk, talán néha összeszorul a szívünk. Nekem magamnak is. Mert másoknak hazudhatunk. Másoknak megokolhatjuk, mit, miért tettünk. És lehet, hogy logikusan következik az okozat, a következmény. Magunknak is hazudhatunk. Tükörben nézhetünk, s mondhatjuk, nem így akartam, nem ezt szerettem volna. Hát Istenem, ez sikerült, így sikerült. De Isten előtt leplezetlenül kell megállnunk, mezítelenül. És a költő azt mondja, mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. Talán ezt is gondolja, nem kell félnünk mindettől. Isten tudja, milyenek vagyunk. Nem azt, hogy milyen alakunk van, nem az a fontos, nem az a fontos, hogy hány kilók vagyunk, hanem Isten tudja, milyenek vagyunk valójában. Mezítelenül, leplezetlenül, őszintén, egyszerűségben. Neki nem hazudhatunk, és nem is kell hazudnunk. Úgy járhatunk, kelhetünk előtte, mint ahogy annak idején bensőséges közösségben az első emberpár ott az édenkertben, a paradicsomban. A textus második, nagyobbik része komoly fejtörést okozhat a számunkra. Eddig talán úgy gondoltuk, hogy minden rendben van. Isten előtt, Krisztus ítélés széke előtt megállnak a juhok és a kecskék, Jézus elválasztja őket, a népeket elválasztja egymástól, egyértelmű és egyszerű cselekedet. De a második része a textusnak, a nagyobbik része fejtörést okozhat számunkra. Mit is jelent ez a jelenet? Hogyan értelmezzük ezt, amiről Jézus beszél? Mindenek előtt meg kell látnunk, be kell látnunk, hogy igazságos ítéletről van szó. Van, aki örök büntetésre megy, van, aki az örök életre. Jézus Krisztus hatféle cselekedetet emel ki, a teljességet szimbolizálja ez. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Hat jó cselekedet. A bal keze felől állók megkapják a méltó büntetésüket, mert nem látták, mert nem vették észre, mert nem hallották, mert nem tudták. Nem vették észre és nem látták a kicsiben a nagyot. Azt mondja Jézus, hogyha egyel a legkisebbek közül nem tettétek meg, akkor velem nem tettétek meg. Így szól a bal keze felől állókhoz. Mert nem látták, mert nem vették észre a kicsiben a nagyot. Van egy történet, ami ide kívánkozik most, a negyedik pásztorról szól. Karácsony környékén szoktuk játszani, előadni a gyerekekkel. A negyedik pásztor történetéről szól. Nem csak három, a negyedik király történetéről szól. Nem csak három király indult el Betlehem felé, hogy imádja a királyt, a megszületett messiást, hanem a negyedik pásztor is elindult velük. De a negyedik pásztor újra és újra megtorpant, mert meglátott valakit, aki segítségre szorul. Hol egy gyermeket karolt fel, hol egy asszonynak adott segítséget, újra és újra megtorpan ezen az úton, már rég, a három király már rég oda is ért Jézus bölcsőjéhez, a betlehemi jászol bölcsőhöz, de ez a negyedik király, ez a negyedik bölcs, ez újra és újra akadályokba ütközik az útján. Nagyon vágyik meglátni Jézust. Nagyon vágyik arra, hogy meglássa a messiást, a királyt, a népek királyát. De újra és újra akadályoztatva van ezen az úton. Aztán a végén mégiscsak megtörténik a nagy találkozás. De már nem a betlehemi jászol bölcsőt látja, hanem a kereszthez ér, a golgotai keresztfához ér. Ott találkozik Jézussal. Eljut a kereszthez, és ott történik meg a nagy találkozás. Előtte még morfondírozik magában, és szomorkodik. Ó, hát nem láthatom ezt a Jézust, nem láthatom ezt a messiást. És ott a keresztnél rájön, végig őt látta. Azok, akik megakadályozták őt az ő zarándok útjában, azok a kicsinyek, gyámoltalanok, rászorulók, nyomorgók, asszonyok és gyermekek, akiknek segíteniük kellett, mindben vele Jézussal találkozott. A kicsikben, a naggyal. A kicsikben, a nyomorultakban, a szegényekben, a rászorultakban találkozott mégis Jézussal. És ott, a keresztfa tövében átéli a legnagyobb, legteljesebb találkozást. Amikor Jézus Krisztus a bal keze felől állókhoz szól, akkor eszünkbe juthat egyik gyülekezeti énekünk. 393-as ének. Nem látták benned csak az ács fiát, űztek vak éjben árkon bokronát, a szakadékhoz, mely mélységbe ránt. Űztek megszállott hitető gyanánt. Nem ismerték fel, bűnünk hordozod, világ reményét, üdvét te hozod. Szögeket, dárdát ütöttek beléd, kizártak, mind a föld eretnekét. Nem vették észre átfurt kezeden, teremtő kéz az, gyógyít véresen. Nem látták fádat, melyen folyt tusád, mint kegyelmednek dicső trónusát. Oly sokan vannak, akik nem látják. Bár mutatunk rá, mégsem látják. Nem látják, nem hallják, nem érzik. Nem látják a kicsiben a nagyot. Nem veszik észre. Nem látták, nem ismerték fel, nem vették észre. Mondhatjuk Jézus életére vonatkozóan, mondhatjuk a farizeusokról és írástudókról, mondhatjuk a kötekedőkről és cselt kieszelőkről, de mondhatjuk sokszor Jézus történetei alapján, mondhatjuk sokszor a tanítványokról is. Nem látták. Nem látták, nem vették észre. És olyan jó volna, hogyha mindannyiunkra vonatkozhatna az énekünk utolsó pár sora. De majd meglátják, ha órája üt, kinyíló szemmel mind és mindenütt. Irgalmad árja végtelen folyam, tisztulhat benne bárki, boldogan. Majd meglátják. A negyedik bölcs, a negyedik napkeleti bölcs meglátta Jézust. Lehet, hogy nem ott, a betlehemi jászol bölcsőnél, de ott, a golgotai keresztfán. És nekünk is ez adathat. Ez az utunk nekünk is. És itt van még egy apró gondolkodnivalónk, ami útravalóil is szolgálhat mindannyiunknak. A juhok is visszakérdeznek. Akkor, amikor Jézus a jobb keze felől állókkal beszél, hogy éheznem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, akkor ezek a választottak, a jobb keze felől állók is visszakérdeznek. A juhok is visszakérdeznek. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni? Mikor láttunk téged, hogy jövevény volt, lettél volna és befogadtunk volna? Olyan, minthogyha a választottak, Jézus jobb keze felől állók szinte öntudatlanul tették volna a jót. A fenséges válasz pedig Jézus szájából hangzik, amikor megtettétek eggyel a legkisebbek közül, velem tettétek meg. Lehet, hogy öntudatlanul, lehet, hogy nem tudta jobb kéz, hogy mit tesz a bal, lehet, hogy szívetek legmélyéből jött a szeretet cselekedete, de amikor megtettétek eggyel a legkisebbek közül, velem tettétek meg. Drága testvéreim, aki tehát Jézussal szeretne találkozni itt a földön, tekintsen a szegényekre, a rászorulókra, a gyengékre. Ismerje fel, lássa meg, vegye észre a gyermekekben, a nyomorultakban, a szegényekben Jézus arcát. Aki Jézussal szeretne találkozni, akár kételkedő, akár hívő, tekintsen bele egy könnyes szempárba, fel fogja ismerni, felismerheti, megláthatja. És mi lehet a megoldása, feloldása ennek a dilemának? Miért kérdezik a Jézus jobb keze felől állók, a választottak is, hogy ugyan már miért érdemeljük mi meg ezt az örök életet? Miért adja nekünk, a mi királyunk, a trónuson ülő dicső király ezt a nagy jót? Hogyha a feloldásra, a megoldásra várunk, akkor meg is kaphatjuk ezt. Én magam is megkaptam az elmúlt héten a tipegő istentiszteleten. Arról tanultunk az egészen csöpp apró gyermekekkel, hogy hogyan terem a jó fa jó gyümölcsöt, és a rossz fa rossz gyümölcsöt. Arról beszélgettünk, arról beszélt a csoport vezető gyermeknyelven, hogy miként is van ez. A jó fa jó gyümölcsöt terem. Ha te neked jó a szíved, ha belőled jó jön, akkor te jó cselekedeteket fogsz tenni. Akkor te tudod, hogy mi az, amivel megszomorítod az anyát vagy az apát, és nem azt fogod tenni. Tipegő istentiszteleten, gyermek nyelven megkaptam a megoldást, a feloldást erre a felnőttes dilemára. A jó fa jó gyümölcsöt terem, és a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Drága testvéreim, a kegyelmi időben élünk. A kegyelmi időt éljük. Most még megtapasztalhatjuk azt, hogy irgalmad árja végtelen folyam, ahogy az énekünkben is van. Isten munkálkodik. Isten ránéz a mi fánkra, a mi gyümölcstermő fánkra, és azt mondja, jó fa, jó gyümölcsöt terem, rossz fa, rossz gyümölcsöt terem. Isten permetez és metszeget minket életünk végéig, hogy jó fává váljunk, hogy jó gyümölcsöt teremjünk, hogy belőlünk a jó cselekedet jöjjön elő. A jó fa jó gyümölcsöt terem. Isten újra és újra vizsgálja, vasárnapról vasárnapra, hétről hétre, napról napra, milyen gyümölcsöt teremtél. S te is ugyanígy vizsgálhatod magadat. Mi az, amikor engedtél Krisztus szeretetének, Krisztus irgalmának és könyörületeinek, és az ő szeretetét tudtad továbbadni másoknak, családban, ismerősök között, munkahelyen? És mi az, amikor rossz gyümölcsöt termett a te fád, és szomorkodhatsz és szégyenkezhetsz emiatt? Életünk végéig itt van a lehetőség számunkra, hogy megtérjünk, hogy éljünk, hogy eljussunk Krisztus keresztjéhez, amikor is irgalmával és kegyelmével átölel minket. Hogy a rossz cselekedet, büntetését magára vállalt, ez egészen bizonyos. Azért, hogy nekünk lehetőségünk legyen az örök életre. Azt mondja, menjetek, atyám áldottai, el van készítve számotokra az örök élet, az örök boldogság, a mennyország. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy hatalmas lehetőség van előttünk. Köszönjük, hogy miközben bepillantunk a jövőbe, az utolsó ítéletre nézhetünk, reménység vasárnapján, a remény hangja szólalhat meg bennünk is. Istenünk, könyörülj rajtunk. Add, hogy jó fává válhassunk mindannyian. Amen.